Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nő portrét. Vendégem még mindig Balázs Kata, az UNICEF Magyarország kommunikációs osztályvezetője, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Ott hagytuk abba, hogy hogyan hat a járványügyi helyzet a gyermekvédelemre, egyáltalán hogyan lehet megszólítani ilyenkor a társadalmat, az embereket egy érzékeny pillanatban, de mégis érzékenyíteni. Nemrég volt az önkéntesség világnapja, ennek kapcsán esetleg érdemes még az önkéntesek szerepéről, munkájáról, az emberekhez való eljutásról beszélni.
Igen, ilyenkor nagyon fontos a számunkra is az, hogy megköszönjük, nem csak ilyenkor, de ilyenkor is megköszönjük az önkénteseiknek a segítséget. Ilyenkor össze is számoljuk, hogy milyen sokan segítettek nekünk az év során, és valóban rengeteg és nagyon sokféle emberről van szó, akik valamilyen módon kapcsolódnak a munkánkhoz, önkéntes módon. Mivel én is így léptem először kapcsolatba az UNICEF Magyarországgal, mint önkéntes, ezzel különösen tudok azonosulni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az önkénteseink érezzék, hogy ők meg vannak becsülve, amikor velünk dolgoznak, illetve hogy tényleg hozzátesznek a nagy egészhez, és hogy nagyon szép célokért dolgoznak. Az az érdekes ebben az egész önkéntességben, hogy rengeteg félék vagyunk, mindenki más tud, másban jó, és hogyha ez behozza a nagy közösbe, akkor az hatalmas segítséget tud jelenteni. Például, ugye, ha önkéntességről beszélünk, akkor szerintem sokan először arra gondolunk, mondjuk egy jótékonysági szervezetnél, hogy adományokkal teli dobozokat visznek ide-oda, kiszállítanak. Erre is van példa. A járvány, amikor begyűrűzött Magyarországra, akkor rögtön nekiálltunk felmérni, hogy a gyermekvédelmi intézményekben, a gyermekotthonokban például milyen tárgyi segítségre lenne szükség. Nyilván nagyon sokat hallottunk mindenféle forrásból az utóbbi hónapokban az online tanulás nehézségeiről, ami sokszor eszközhiány miatt alakult ki, tehát amiatt nem tudtak a gyerekek bekapcsolódni az oktatásba. Ez egy dolog, de rengeteg féle igény érkezett az intézményektől, nyilván a higiéniai termékek, arcmaszk, gumikesztyű, stb. Ez fontos volt, fertőtlenítőszerek, de ugyanúgy élelmiszert is vittünk, illetve akár egészségügyi betétet, tehát nagyon sokféle igény volt, és akkor az önkéntesek segítettek, sokszor saját autóval elindultak, hogy ők kiszállítják, mindenki a saját lehetőségeihez képest segített, de önkéntes az is, aki mondjuk jogi tanácsot ad. Volt egy gyönyörű programunk, amit folytatunk is, gyermekvédelemben dolgozó szakemberek kaptak szakmai segítséget, mentális támogatást, hogy egy nehéz időszakban, amikor nagy a nyomás rajtuk, akkor is helyt tudjanak állni, és a gyerekekkel megfelelően tudjanak dolgozni. Itt is voltak szakemberek, ugye, akik ingyen felajánlották a segítségüket, a munkaidejüket, az energiájukat.
Igen, hát sokféleképpen segíthetünk, és nagyon jó ezt hallani, hogy akkor, amikor a legnehezebb helyzet van, akkor is vannak olyanok, akik tudnak, akik akarnak tenni a többiekért, mert hogyha így visszatekintünk a 2020-as évre, azért itt volt egy teljes leállás, egy teljes lezárás, majd utána egy második hullám, ami minden egyes területet befolyásolt, és azt gondolom, hogy a ti munkátokat is biztosan nehezítette.
Igen, szerintem megint magamból kiindulva azt gondolom, hogy van az a pont, amikor mondjuk egy globális válságot az ember néz, otthon mondjuk ül a tévé előtt, és egy ponton azt érzi, hogy valamit akar tenni. És persze be lehet csöngetni a szomszédhoz, és megkérdezni, hogy tud-e segíteni. Ez egy remek megoldás ilyenkor, hogyha a tetterő vagy a segítőkészség túlteng az emberben. De ugyanez lehet az önkéntesség. Én azt gondolom, hogy sok ember volt így most ebben a nehéz helyzetben is, hogy amellett, hogy a saját életével is meg kell küzdenie, érzi, hogy egy olyan globális válságban vagyunk benne, ahol igenis lehetne valamit tenni, és kapcsolódni a másikhoz. Mert ez is nagyon fontos, hogy az önkéntes az kapcsolódik a szervezethez és a többi önkéntes társhoz. Tehát ez egy közösségi élmény.
És hát nem menjünk el amellett sem, hogy ugye ez az időszak sokaknak okozott nehéz helyzetet, vagy sokakat késztetett újrakezdésre. Kíváncsi vagyok arra, hogy neked milyen akár személyes tapasztalataid vannak ezen a téren, mert korábban beszélgettünk, és azt mondtad nekem, hogy tudod, hogy milyen talajt veszteni, és milyen újra talprálni, és utaltál arra, hogy azért te többször kezdtél újra. Mit jelent számodra ez a dolog? Mit jelent az újrakezdés?
Az újrakezdés az egy igen visszatérő elem szerintem többé-kevésbé mindannyiunk életében, nyilván különböző szintű újrakezdések vannak. Említettem korábban a svédországi éveket, amikor úgy kerültem egy számomra teljesen új országba, hogy egy szót nem tudtam az adott nyelven, és tizenévesen egyszer csak ott ültem egy osztályteremben, mindenféle színű és származású osztálytársal együtt. Ez volt az első ilyen nemzetközi élményem, amikor rácsodálkoztam a világra, hogy milyen sokfélék vagyunk, és teljesen el voltam veszve. Ez egy elég erős alapélmény volt, és szerintem nagyon megerősíti az embert, hogyha egy ilyenből mondjuk feláll, ugye előre tud menekülni, úgymond. És nagyon erős az az élményem, hogy ilyenkor fontos, hogy valaki segítsen, tehát egy kedves emberi gesztus, egy kedves mosoly vagy jó szó az nagyon sokat számít. Volt később olyan az életemben, hogy egyszerűen, mondok egy egészen konkrét példát, egy telefonhívás a nővéremtől, aki javasolta, hogy akkor most, mivel látja, hogy épp nem vagyok topon, kezdjünk el online jogázni. És akkor nekiálltunk online jogázni, mondtam, hogy jó, csináljuk, semmi kedvem nem volt hozzá, de mégis a nővérem mondta, legyen úgy, ahogy ő szeretné, gondoltam, és akkor két nap múlva megint online összekapcsolódtunk és jogáztunk, és valahogy egyre jobb lett az egész, egyre erősödtem, és az ő személyes támogatása ezzel az egészen egyszerű gesztussal, ez rengeteget jelentett. És egyszer csak az ember észreveszi, hogy már nagyon várja az órákat, és most már ott tartunk sok idő után, hogy néha én szólok neki, hogy akkor holnap reggel jogázunk, ő meg mondja, hogy inkább aludna, de nem hagyom.
Hogyha visszatérünk az UNICEF-hez, és ahhoz, hogy a pandémia alatt rengeteg módon próbáltatok segíteni eddig is, a karácsony körüli időszakban is igyekeztek mindig megszólítani az embereket. Milyen üzenetet szeretnétek, vagy próbáltok eljuttatni hozzájuk?
Igen, néhány hete kint vannak az UNICEF plakátjai is, talán van is olyan hallgató, aki már találkozott ezekkel, vidám színes plakátok. Arra hívják fel a figyelmet, ahogy az online kampányunk is karácsonyhoz kapcsolódva, hogy sokszor elköltünk 1-2 000 forintot olyan ajándékokra, amivel nyilván örömet szeretnénk okozni, a figyelmünket szeretnénk jelezni valaki felé, de az ajándék talán nem annyira hasznos, vagy fantáziadús akár, klisés mondhatni. Egy pár zokni, ugye egy bögre is lehet kedves, egy vicces felirattal, vagy személyre szóló motivummal, de mégis lehet olyasmire költeni a pénzünket, ezeket a kisebb összegeket, amivel nagyon nagy jót teszünk. Ez a mi üzenetünk, és kicsit játékosra vettük itt a figurát. Azt képzeltük el, hogy az ember válogat úgymond közhelyes ajándékok között illatgyertya, zokni, stb. És kiválaszt egyet, de végül nem azt vásárolja meg, hanem ezt az összeget, amit erre költene, azt átváltjuk valamire, ami mégis sokkal fontosabb, és valahol a világon segít egy gyereknek, mondjuk ivóvízhez jutni, élelemhez jutni, vagy más módon segíti őt. Tehát az adományozást azt egy játékos formában valósítjuk meg idén. Cégeket is megszólítottunk ezzel az üzenettel, mivel most sajnos a karácsonyi partik, az évvégi bulik úgy tűnik elmaradnak. Ennek az összegnek, amit erre szánna a vállalat, gondoltuk, hogy egy részét együtt adhatnák jótékony célra, egyfajta belső szavazással, amikor is kiválasztanak egy olyan célt, amit az UNICEF Magyarország meg tud valósítani. Például a magyar gyerekek támogatását valamilyen módon megtámogatja a vállalat.
Igen, itt mindenképpen jó lehetőségek vannak arra, hogy az ember jót tegyen. Hogyha még rólad beszélünk egy picit, akkor azért én egyértelműen ilyen célorientált nőnek tartalak, ennek tűn számomra. Mit gondolsz a kihívásokról? Mi jelentett kihívást neked mondjuk 10 évvel ezelőtt az életedben, és mi jelent kihívást most?
Mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor szerintem a kihívást leginkább az jelentette, hogy hogyan hangoljam össze a családi életemet, a gyerekek nevelését a munkavilágával, a vágyaimmal, a ambícióimmal, illetve nyilván az anyagi vonzatával. Úgyhogy szerintem ez volt egy olyan fajta kihívás, amivel nyilván sokan voltunk, vagyunk, mivel nekem nagyon fontos volt az a gyerekek kiskorában, hogy sok időt töltsek velük. Nagyon szerettem a mindenesti meséléseket, azt, hogy legyen egy rutinunk, legyenek közös élmények, tényleg, tehát nekem ez nagyon fontos volt, és valójában ez is vitt engem a turizmus fele.
Tehát egy szabadúszó életforma felé?
Igen, a szabadúszó életforma felé, mert kerestem valami olyat a gyerekek születése után, ami jól összehangolható azzal, hogy velük is szeretnék lenni, meg dolgozni is szeretnék, meg emberek közé is szeretnék menni, és ez nagyon bevált nekem akkor. Idegenvezető lettem, program szervező, és akkor mindig annyi munkát vállaltam, amennyi belefért a gyerekek mellett, egyre többet és többet.
Akik most 16 és 18 évesek.
Igen, igen, te tudod, hogy most már 16 és 18 évesek, gimnazisták, tehát most már egy egészen másféle kapcsolatunk van, és engem lenyűgöz napi szinten az, ahogy látom, hogy felnőtté válnak, tényleg egyre több felelősséget vállalnak a saját életükért is, illetve a közös dolgainkért is. Úgyhogy ez most már egy teljesen más szakasz. Sokkal több energiám felszabadult, sokkal több időm felszabadult arra, hogy dolgozzam, és mivel az évek során rengeteg tapasztalatot összegyűjtöttem különböző területekről, azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy ezt tényleg valahogy visszaadjam a világnak, kamatoztassam.
És arról beszéltünk, hogy ugye mi jelentett kihívást 10 évvel ezelőtt. Mi az, ami most kihívást jelent?
Nekem személyesen most a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy online világban élünk, olyan szempontból, hogy számomra nagyon fontosak a személyes találkozások. Én nagyon hiszek abban, hogy egy légtérben lenni, a másik testbeszédét látni, egy-egy gesztusból ugye megérteni, hogy ő hogyan érzi magát, vagy vajon mit gondol, vagy a szavai mögé látni, az nagyon fontos. Hogy a spontán találkozások nagyon fontosak.
Igen,
hogy
az sokunknak hiányzik. Szakmai...
Igen, ez sokunknak hiányzik, hogy lehet, hogy remekül le lehet bonyolítani online egy szakmai programot, egy konferenciát, de pont az a kis kávészünet hiányzik, amikor a nagy találkozások megtörténnek, vagy azok a személyes beszélgetések, kapcsolatépítések, ami utána visz tovább. Úgyhogy én nagyon várom, hogy visszatérjen a régi életünk ilyen szempontból. Ugyanakkor élvezem azt, hogy az online világ az nyílik a számomra, hogy szerintem a legtöbben így vagyunk vele, hogy olyan lehetőségeket fedezünk fel, amit eddig nem kellett, mert nem volt.
Igen, egy másfajta szabadságot ad. Hogyha említetted azt az időszakát az életednek, amikor kisgyermekeid voltak, és másfajta nehézségekkel kellett megküzdened, ugye a kisgyermekes anyák munkaerőpiaci helyzete mellett ne menjünk el. Ez ügyben az UNICEF is készített egy felmérést.
Pontosan, és ehhez is mélyen tudok kapcsolódni, mint annyi témához, amivel most foglalkozom az UNICEF Magyarországnál. Egy éves kutatásnak értünk most a végére, amikor valójában 3 körben vizsgáltuk, hogy a kisgyermekes édesanyák hogyan tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, illetve hogyan tudják összehangolni a családi életet a munkavállalással. Nagyon érdekes eredményt hozott például az a kutatási kör, amikor a társadalmi attitűdöket vizsgáltuk, vagyis, hogy mit vár el a külvilág az édesanyától. És arra jutott a kutatás, hogy nagyon ellentmondásosak az elvárások, amit jó tisztán látni. Az emberek többsége, szinte mindenki azt várja az édesanyától, hogy kereső munkával is járuljon hozzá a családi kasszához. Ugyanakkor az emberek nagy többsége, emlékeim szerint 70% fölötti volt az arány, aki viszont úgy képzelné, hogy egy ideális világban az édesanya mégis inkább maradjon otthon a gyerekével, és a családról gondoskodjon. Úgyhogy nem könnyű egy ilyen elvárásrendszerben jó döntéseket hozni.
Igen, hát ez egy komoly probléma, és jelentősen befolyásolja a nők mindennapjait. Egyébként a segítő terület az tapasztalatod szerint mennyire a nők terepe, vagy éppen a gyermekvédelem?
Nagyon sokan vagyunk benne nők, szerintem. Nem tudnám megmondani, hogy mennyire a nők terepe. Általában a gondoskodó, segítő szerepkörökben sokszor találunk ugye nőket. Férfiakat is látok magam körül, amióta jótékonysági szervezetben dolgozom, tehát így arányaiban nem tudnám megmondani most, hogy mennyire női terület.
Beszéljünk még a munkádról, arról, amivel foglalkozol. Mi az, ami inspirál, ami feltölt, ami motivál téged?
Mindenképpen motivál az, amikor látom, hogy elértünk az üzenetekkel embereket, és nem csak elértük őket, mert ezek számok, tehát lehet látni, hogy mennyi volt az elérése mondjuk egy Facebook posztnak, vagy egy cikknek. Nem csak erről beszélek, hanem arról is, amikor látjuk, hogy megérintette az üzenet azt, akit elért. Például a novemberi kampányunk az egy nagyon jó példa erre, amikor a gyermekbántalmazás ellen küzdöttünk, tehát arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ennek nagyon sok formája van, sokszor rejtve marad, kezdve a családon belüli erőszakos viselkedéstől az online piszkálódásig nagyon sokféle formában jelentkezhet, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekekre, és hogyha egy olyan helyzetben találjuk magunkat a hétköznapokban, amikor mint felnőtt valamit tehetünk, szólhatunk a felnőttnek, aki éppen erőszakosan viselkedik, vagy csúnyán szól a gyerekre, vagy egy hatóságot, egy megfelelő, akár segélyvonalat lehetőségünk van felhívni, akkor tegyük meg. Ez egy olyan erős üzenet volt, úgy tapasztaltuk, hogy sokakat megérintett, és sokan tudtak azonosulni vele. És nagyon jó érzés, amikor az ember azt éli meg, hogy nem csak felhívta a figyelmet egy problémára, hanem még megoldási lehetőségeket is kínált. Akár azzal, hogy szervezett egy beszélgetést, ahol szakértők valóban praktikus tanácsokat adnak, vagy kiadtunk egy kisokost, egy rövidebb, közérthető kiadványt arról, hogy hova lehet fordulni, hogyha az ember egy olyan helyzetben találja magát, amikor egy gyerek segítségre szorul, védelemre szorul, valaki bántalmazza valamilyen módon, és az ember hirtelen nem tudja, hogy mit tegyen.
Ehhez adtok hasznos tanácsokat, illetve segítséget, egyfajta útmutatást, ha jól értem. Ez az, ami igazából a munkátok jelentősége. Mennyire érzed a gyakorlatban azt, hogy amit üzentek, az célba is ér?
Vannak visszajelzéseink is, mert adott esetben ugye írnak is nekünk. Ez egyfajta visszajelzés nyilván, hogyha valaki megkeres bennünket. Visszajelzés az is, amikor a magyar programok során például konkrétan egy adott gyermekvédelmi intézménybe például elmegyünk, mert a program kapcsán jó a viszony és közeli a kapcsolat, és akár napi szintű a megbeszélés, akkor látjuk, tehát visszajelzés van arról is, hogy a gyerekekre hogyan hatnak a programok. Például élményterápia vagy más program, amit az UNICEF Magyarország kínál.
Vagy mondjuk egy felmérésből már nem az derül ki, hogy hogyan áll a társadalom nagy része a gyerekbántalmazáshoz, hanem mondjuk egy következő, már egy kedvezőbb képet mutat. Ez is talán lehet egyfajta visszajelzés.
Én nagyon boldog lennék, hogyha a következő években azt tapasztalnám, hogy mondjuk egy újra elvégzett vizsgálat jobb eredmény mutat.
Ezt azért is kérdezem, mert nyilván ebben az időszakban a pandémia alatt és után nehéz azért előre tervezni, de milyen terveid, milyen terveitek vannak, illetve mivel lennél elégedett akár egy vagy néhány éven belül?
Igen, előre tervezni az most nem egyszerű, ahogy szerintem a beszélgetés során néha említettük is, hogy nem látunk a jövőbe, hogyha valamit megtanultunk idén, akkor nyilván ez az, hogy mindig legyen B-terv és C-terv, és legyünk eléggé rugalmasak ahhoz, hogy adott esetben más irányt vegyünk, változtassunk. Mivel lennék elégedett? Én mindenképpen nagy célokra törnék, és azt gondolom, hogy természetesen az eredmények egy része számszerűsíthető, mérhető az, hogy mennyire vagyunk jelen a médiában, mérhető az, hogy mennyire érjük el az embereket a közösségi médiában. Tehát ezek a mutatók örömömre szolgálna, hogyha nőnének és erősödnének a jövőben is, ahogy egyébként pont összesítettük az idei eredményeket, és azt tapasztaltuk, hogy idén is fölfele mentünk ilyen tekintetben, elérés tekintetében.
Tehát sikerült több emberhez eljutni, sikerült több emberhez szólni.
Így van, tehát mindenképpen pozitív az irány, és nagyon örülnék, hogyha ezt meg tudnánk tartani. És az eredmények más része nem számszerűsíthető, amikor az UNICEF Magyarország, mint brand ismertségéről beszélünk, vagy elfogadottságáról beszélünk, az nem feltétlenül mérhető. Nyilván felmérésekkel ez is körvonalazható, de én azt gondolom, hogy ahogy eddig is az UNICEF Magyarország az emberek szemében hiteles jótékonysági szervezet volt, és az, nyilván szeretnénk az imidzset nem csak megtartani, de sokszínűsíteni. Nagyon örülnék, hogyha az emberek mind tudnának arról, hogy az UNICEF Magyarország a külföldi programokat is a szívén viseli, és dolgozik érte, és adományokat gyűjt. Ugyanakkor magyar programjai is vannak, ami önmagában egy egész külön világ, és nekem nagyon fontos az, hogy az emberek magyar programokról is értesüljenek, és összeálljon mindenki fejében az a kép, hogy az UNICEF Magyarország egy olyan nemzetközi szervezetnek az egyik eleme, az egyik bizottsága, ami 190 országban van jelen a világon, ami egy hatalmas dolog, és amikor az UNICEF Magyarországnak valaki adományoz nemzetközi célra, akkor az a világ minden pontjára el tud jutni az az adomány. Valódi segítség. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy azt is lássák az emberek, hogy a magyar gyerekeken is segítünk, és erre több programunk van, ami az unicef.hu oldalon, hogyha mondhatok ilyet, akkor megnézhető, tehát lehet látni, hogy attól kezdve, hogy eljutunk az iskolákba, amikor nyilván erre lehetőség van, az érzékenyítő programjainkkal, hogy a gyermekotthonokban segítünk, hogy családbarát település programot viszünk, hogy az említett gyerekkutkó program keretében valódi értékes tartalmat adunk az óvodás korosztálynak, rengetegféle programmal foglalkozunk.
Hát sok sikert kívánok ehhez, és térjünk vissza rá, hogy hová sikerült eljutni.
Mindenképpen, nagyon köszönöm.
Köszönöm, hogy velem tartottál. Balázs Kata, az UNICEF Magyarország kommunikációs osztályvezetője volt ma a vendégem. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.